Köszönöm szépen. Hát engedjétek meg először is, hogy bemutatkozzak. Sokan lehet, hogy nem ismertek. A képen én vagyok látható, illetőleg a feleségem és a két lányom. Szentendrén lakunk, és ott a környéken, Békáson, illetőleg Ürömön és Pilisboros Jenőn dolgozom, mint magánállatorvos. Döntően kutyákkal és macskákkal foglalkozom. Persze néha más, talán kis egzotikusnak mondható állat is a gyógyítás célpontjába kerülhet. A cím, amit adtam az előadásnak, igazából egy figyelemfelkeltés szolgált, hiszen az zoonózisok azok nagyon széles körben elterjedtek. Nézzük először is meg, hogy mi is az a zoonózis. Az egészségügyi világszervezetnek a megfogalmazása szerint olyan betegségeket és fertőzéseket értünk alatta, amelyek természetes úton átterjednek gerinces állatokról az emberre. Tehát nem valami mesterséges fertőzésről van itt szó, hanem természetes úton terjednek át. Volna egy kérdésem hozzátok, vajon tudjátok-e, hogy körülbelül hányféle zoonózist tartunk nyilván? Valakinek valamilyen tipje esetleg? 100 fölött? Még más valaki? 30? Na hát több mint 200 féle ilyen zoonózis van. Nyilván az előadás célja nem lehet ezeknek az ismertetése. Ebből kifolyólag csak pillanatképeket fogok tudni nektek mutatni. Mi akkor az előadás célja? Mindenképpen az alapműveltségnek a növelése és figyelemfelkeltés. Hiszen a mai világban megnő az utazásoknak a száma, ugye ide is külföldről jöttek szakemberek is utaznak, turistaként is utazunk, sőt egyre divatosabb, hogy állatokkal együtt utazunk. Ezek mind elősegítik azt, hogy egyre több zoonózis jelenjen meg földrajzilag egyre szélesebb régióban. És még van egy másik fontos tényező, az éghajlatváltozás. A felmelegedés is elősegíti, hogy olyan betegségek jelenjenek meg egyes régiókban, amik egyébként bizonyos földrajzi régiókhoz voltak kötve. Ami nem lehet célja az előadásnak, az a félelemkeltés. Természetesen nem szeretnék senkit sem elriasztani az állatok tartásától és az állatokkal való kontaktus létrehozásáról, természetesen a megfelelő higiéniai szabályoknak a betartásával. A célok között szerepel elsősorban a megelőzés, illetőleg a védekezés lehetőségeire szeretném fölhívni a figyelmet. Tehát, ahogy említettem, több mint 200 féle zoonózist ismerünk. Ennek a betegségeknek a kiváltói, vagy fertőzéseknek a kiváltói lehetnek baktériumok, lehetnek vírusok, gombák, prionok. Talán ezt kevésbé ismerjük, hogy mi lehet az a prion. Ez egy fehérje természetű anyag, ide tartozik a szivacsos agyvelősorvadás többek között. Aztán különféle paraziták is lehetnek. A mai alkalommal, még mielőtt arra rátérnék, mondanék néhány gondolatot. Egyébként a téma az a dilofiláriózis lesz. Ez egy parazitás bántalom, de előtte hogyan jön a vegetáriánizmus a képbe. Nyilvánvalóan, hogyha arra gondolunk, hogy nem fogyasztunk húst, akkor csökken a fertőzés lehetőségének a száma, és ez valóban így is van, de azt kell mondjam, hogy a töredék csökken. Hogyha nem fogyasztunk tojást és tejet sem, akkor ezzel is lehet szűkíteni a fertőzéseknek a lehetőségét, de ezzel sem tudjuk teljesen megszüntetni ennek a kialakulását. Hiszen vannak olyan lehetőségek, például ivóvíz, amit mindenki fogyaszt, és ez egy forrása lehet például ilyen zoonózisok kialakulásának, hogyha olyan helyről választunk vizet, ami nem megbízható forrás. Ilyen lehet például egy táborozás alkalmával patakvíznek a fogyasztása, nem tudom senkinek se javasolni. Ismeretlen, bevizsgálatlan forrásvíznek a fogyasztása, szintén nem tudom javasolni. Vagy például egy utazás során olyan helyen fogyasztunk vezetékes vizet, ahol az nem megbízható. Tehát ott mindenképpen csak palackos vizet fogyasszunk. De vannak olyan paraziták, amelyek, gondoljunk elsősorban rovarokra, szúnyogokra, kullancsokra, egyéb vérszívókra, amik ezeket a betegségeket tudtunkon kívül belénk juttatják, megfertőzhetnek ezekkel. Még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmét, amire például nem gondolhatnánk, hogy nem feltétlenül kell, hogy például egy kullancs bennünket fertőzön, hiszen hogyha egy kullancs például a fertőző agyvelőgyulladás, vagy a kullancs okozta agyvelőgyulladás vírusát beleoltja egy tehénbe, vagy akár egy kecskébe, és annak a tejét elfogyasztjuk akkor, amikor az éppen úgymond virémiás szagban van, tehát amikor elszaporodik benne a vírus, akkor a hőkezeletlen tejtől ezt a betegséget elkaphatjuk. Olyanra egyébként, hogy olyannyira, hogy erre van hazai példa is, 2007-ben 26 ilyen eset volt Zala megyében, hőkezeletlen kecsketej fogyasztása következtében. Tehát láthatjuk, hogy számos veszélyforrás lehet, hogyha meggondolatlanul cselekszünk. A mai kiválasztott témám, amiről bővebben szeretnék közöttetek beszélni, ahogy említettem, ez a nehezen kimondható dirofiláriózis. Ez egy fonálféreg igazából. Itt láthatjuk az elterjedtségét, mégpedig a két leggyakrabban előforduló faj van, ezek közül én a másodikkal szeretnék foglalkozni. Látjátok, hogy az első igazából Magyarországon úgymond nem őshonos, behurcolt eseteket állatoknál megállapítottak, de természetes magyarországi fertőzések nincsenek. Az első fölül lévő féreg egyébként a szívben alakulnak ki ezek a paraziták, ezek a fonálférgek. Láthatjátok, hogy a kedvenc üdülőhelyek azért elég jól fertőzöttek. Ezeket a betegségek mind a kettők egyébként a szúnyogok terjesztik. Tehát a mai előadásunk a dirofilária répenszről fog szólni, ami a bőrnek a megbetegedését okozza. Nézzük meg a járványtanát. Először a kórokozóról mondanék néhány gondolatot. A kifejlett féreg, a hím az 5-7 cm nagyságú, a nőstény pedig 10-17 cm hosszúságúra nő meg. Hogyha a járványtani ciklusát megnézzük, induljunk ki mondjuk a kutyáktól és a macskáktól. Egyébként a kutyák azok a fő forrásai ezeknek a megbetegedésnek, ők lehetnek a fertőzésnek a fő forrásai, de nem csak házi állatokban, hanem vadon élő kutyafélékben, macskafélékben előfordulhat ugyanez a fertőzés, és kialakulhat. Tehát van egy fertőzött állatunk, annak a vérében ott van ennek a fertőzött állatnak a lárvája. A szúnyog megcsípi az állatunkat, a szúnyog fertőzötté válik, eltelik 2-3 hét, és kialakul a fertőző lárva ebben a szúnyogban. A szúnyog újra fertőzhet másik állatot, illetőleg megfertőzheti az embert. Először nézzük meg, hogy a kutyában milyen tünetekkel találkozhatunk. Ebben a konkrét esetben azt láthatjuk, a kollégák egyébként arra gondoltak, hogy valamilyen daganatos elváltozással találkoznak a kutyának a kötőhártyájában, és ezért műtétet javasoltak a tulajdonosnak, aki bele is egyezett ebbe, és ugye a műtét... Tehát műtétet javasolt, és hát ugye ott látjuk azt a kis duzzadt területet. Ezek az elváltozások egyébként általában borsótól a mondjuk a mandula nagyságig fordulnak elő, talán annál kicsit kisebb, tehát pici elváltozásokról, pici csomókról van szó, és amikor a műtéti terület föltárása történt, akkor itt láthatjátok, amit éppen csipesszel húzzák elő a csomónak az okozóját. A kutyákban is előfordulhat ez szemkörnyékén, nem azt mondom, hogy a leggyakoribb szemkörnyékén, bárhol igazából a szúnyogcsípésnek megfelelően kialakulhatnak. Ahhoz, hogy ezek a férgek kifejlődjenek, több hónapra van szükség, átlagosan 3-8 hónap alatt fejlődnek ki a bőr alatt. A bőr alatt vándorolnak. Az elváltozott területeken, ahol ezek a csomók kialakulnak, lehet szőrhiány, kipirulhat a bőr, sajnos sokszor fájdalom nincsen, tehát fájdalom nélküli ezek a csomók, tehát azt gondolják, hogy nincsen semmiféle probléma. Ami még elő szokott fordulni, bőrkorpázás ezen a területen. Szeretnék rátérni az emberi fertőzésekre. Ezen a képen azt láthatjuk, hogy 2001 és 2008 között Magyarországon hány esetet találtak, hogyha ezt összeadjuk, ez 46 eset. Ez valójában szorványos előfordulást mutat, ami azt jelenti, hogy hát nem egy túl gyakran fordulunk elő, de szeretném azt hangsúlyozni, hogy ezek a megállapított esetek, amik egyáltalán nem azt jelentik, hogy ennél több eset nem fordulhatott elő Magyarországon. Az elterjedtséggel kapcsolatban egyébként, hogy miért van ennek jelentősége, 2005-ben végeztek egy felmérést a Duna-Tisza közötti régióban. Látjátok, hogy nagyjából egyébként itt van a legnagyobb fertőzöttség, kivéve Csongrád, megállapított esetekre való tekintettel. És ennek a vizsgálatnak, amit az Állatorvostudományi Egyetem parazitológusai végeztek, az lett az eredménye, hogy a kutyák 22%-át találták fertőzöttnek. Ez 2005-ben volt. Manapság azt lehet elmondani, hogy egyes vizsgálatok szerint ez a fertőzöttség a 30%-ot is eléri. Tehát a jelentősége ebben van, hogy a kutyáknál viszonylag magas ez a fertőzöttség. Ebből kifolyólag az ember fertőződésének az esélye is nagy lehet. Ez a konkrét eset azért érdekes, egy emberi fertőzésről van szó, mert ez a férfi ember, akinek itt az esetét szeretném bemutatni, egy lakótelepi lakásban lakik. Igazoltan fél éven belül nincsen kontaktusa állatokkal. Ő maga sem tart állatot, külföldi tartózkodása nem volt. Egyébként egy budapesti lakosról volt szó. Gyakorlatilag az történt, hogy egy este, amikor az olvasó lámpája mellett olvasott, hirtelen szúró fájdalmat érzett a szemében, másnap elment szemészeti vizsgálatra, és azt állapították meg, hogy a kötőhártyájában, ebben a régióban lehet látni egyébként, itt helyezkedik el ez a kis jószág. Valóságban ez egyébként mozog, tehát nem egy ilyen inaktív kis jószágról van szó, hanem ez aktívan mocorog. Ezek után természetesen javasolták az eltávolítását, ez meg is történt, és ezt a 10,2 cm hosszúságú fonálférget távolították el az előbbi esetből. Amit a parazitológusok megvizsgáltak, ez egy nőstény volt, nem volt teljesen ivarérett. És itt szeretném azt megjegyezni, hogy azért az ember nem a végleges gazdája ennek a parazitózisnak, hanem a húsevők tekinthetők igazából a végleges gazdának, ami azt jelenti, hogy bennük teljes a fejlődési ciklusa ennek a féregnek. Az emberek esetében az ember az csak alkalmi gazdának számít, és a legtöbb esetben nem teljes a ciklusa a férgeknek. Legalábbis a legtöbb szakirodalom úgy fogalmaz, hogy hát nem raknak lárvákat, mert egyébként ezek a kis gonoszok eleven szülők, ami azt jelentik, hogy nem petéket raknak, hanem rögtön ilyen kis lárvákat. Menjünk tovább. Itt ezen a következő esetben már jobban lehet ezt látni, hogy itt helyezkedik el fölcsavarodva éppen ez a kis Parazita, jó, igyekszünk. Szintén egy hasonló elváltozást lehet látni. Ezek nem csak itt alakulhatnak ki, a humán esetek 10-20%-ában a szemkörnyéken alakulnak ki, ott lazább a bőr alatti kötőszövet, szeretnek ott vándorolni, a mellkason is kialakulhatnak, bárhol a bőr testfelszínen, embereknél találtak egyébként emlőszűréshez kapcsolva emlőben is, sokszor azt gondolják, hogy daganat és az eltávolítás során kerül megállapításra, hogy valójában ez nem az. Férfiaknál akár a here zacskóban is lehetséges ezeknek a kialakulása. Ez szintén egy ilyen eset, tehát hogy lássuk, hogy a bőrön milyen elváltozások vannak eltávolítás előtt, egy kicsit kipirosodott, megduzzadt terület, eltávolítás után is benne a gyönyörű szép kis férgünk. Ez az eset azért volt érdekes, mert ennek az embernek a bőréből 5 férget is eltávolítottak, a Duna-Tisza közén lakott, ugye, és amit szoktam, az előbb mondtam, hogy nem teljes a fejlődési ciklusa, azonban ennek az embernek a véréből is kimutatták ezt a parazitákat, ugyanis közvetlenül a vérbe rakja le a lárváit. Következő kép. Itt pedig egy olyan felvételt le... Na. El kéne, hogy induljon. Miért nem indul el? Na, szóval ez egy videó, aminek az a lényege, hogy egy vérkenetet látunk, és ez a féreg, amit egyébként ott látunk benne, fickándoznia kell. Jó. Tehát nagyjából ennyit szerettem volna mondani, kár, hogy ez nem indul el. Jó, most már biztosan nem fog. Jó, mindegy, hagyjuk. Köszönöm a figyelmeteket, remélem nem voltam sem unalmas, sem túlságosan izgató, úgyhogy ilyen kellemes álmotok lesz, mint ahogy ezeknek az állatoknak volt. Még egy mondatot engedjetek meg itt a megelőzés és a védekezés kapcsán. Természetesen arra hívnám fel a figyelmet, hogy szúnyogháló, tehát a hálóhelyiségekben mindenképpen gondoljunk előre, illetőleg, hogyha olyan helyeken megyünk, ahol sok szúnyog fordul elő, megfelelő riasztót használhatunk. Például a dietil toluamid nevezetű hatóanyagot, hogyha keresitek, ez megfelelően védhet kullancsok és szúnyogok ellen is. Köszönöm.
Köszönjük szépen a színvonalas előadást. Most helyet adunk a kérdéseknek.
Tessék.
Akár állat, akár ember fertőződik meg egy ilyen jószággal. Műtéti úton lehet csak távolítani, vagy pedig megfelelő lehet?
A bőrből műtéti úton történik ez, más módszer nincsen.
Tehát nagyon nem hal el az emberbe, vagy az állatba, hogyha...
Nem, ezek akár ilyen 2-8 évig élnek, utána persze eltokolódhatnak, elhalnak, de hogyha ilyen hosszú időn keresztül vagyunk, akkor előfordulhat. Általában nem teljes a szaporodási ciklus, de a vérben megjelenhetnek lárvák is, úgyhogy ez nem túl kellemes dolog.
És milyen egyéb tünetei vannak? Mert szemben érezzük a szúrófájdalmat, de más testrészben?
Nem feltétlenül, tehát hogyha közvetlenül a bőrfelszín közelében van, akkor ezt láthatjuk, kipirultság, fájdalom nem mindig jelentkezik, tehát van ott egy csomó, tehát a csomókkal forduljunk orvoshoz. Igen, az a csomó eltűnhet onnan, így van, maradhatnak helyette meszes gócok is. Igazából az első magyarországi leírás az 2002-ből van, amikor kifejlett férget távolítottak el, bár már 1800-as évekből is vannak leírások, 1950-ben egy magyar parazitológus professzor Kotlán Sándor írja le igazából először ezeknek a morfológiáját egy hazai esetből. Tehát ezeknek a lényege az volt, hogy ezek itthon történő fertőzések voltak, a hazai szúnyogállomány fertőzött, és ezért akár szorványszerűleg is, de számítani lehet ezeknek a fertőzéseknek a kialakulására.
Szeretem a különféle zöldségleveleket, és ezt bárhonnan fel tudom venni, hogyha ez nagyon kívánatos. Ezeknek van-e valami kockázata? Tehát gyógynövény?
Igazából a növényeknek csak annyi, hogy megfelelően, amennyire lehetséges. Sajnos vannak olyan növények, amiket nem lehet kellően alaposan megmosni, de mindenképpen javasolt, hiszen számos zoonózisnak a veszélyét magába hordozzák, többek között toxoplazmózis, vagy ez a mostani németországi járvány, ugye tudjuk, hogy kérődző állatok ürítik ezt a úgynevezett enterohemorrágiás eserikia kólit, tehát ezért gondoltak elsősorban ugye növényi eredetre, és itt tapogatóznak, mert kérődző állatoktól származik. Parancsolj!
Bocsánat, azt értem, hogy Pest megyében magas a szám, és arra próbáltam következtetni, hogy valószínűleg a budapesti ember többet utazik, akár egzotikus tájakra is, mint a vidéki, talán nagyobb a százalék onnan, viszont azt nem értem, hogy például a Csongrád megyében miért magas.
Nagyon nehéz megmagyarázni, nem is kell feltétlenül okokat mögötte keresni. Nekem is volt konkrét olyan esetem, amikor egy 11 éves kutya soha nem ment el otthonról, egy hegynek a tetején lakott a házban, tehát a ház környékén, az udvarból nem távozott el, és 11 éves korában megállapításra került ez a fertőzés. Víz nem volt a közelben, tehát még azt sem mondhatom, hogy a nagy mennyiségű szúnyogok voltak. Tehát ez gyakorlatilag az országban egyébként az állatorvosok gyakorlatilag az egész ország területén megállapították, tehát bárhol előfordulhat Magyarországon belül.
Kérdést el tudunk fogadni?
Itt kapcsolódva az áróképhez, városi lakásban macskatartás higiéniája.
Igen, ez egy fontos dolog. Általánosságban azt lehet mondani, hogy semmiképpen se a lakásban tartott állatot ne engedjük meg, hogy az a hálószobába bejusson, hiszen a veszélyforrás a szőrzet lehetséges, azon keresztül lehet parazitákat elkapni, tehát amennyiben lehetséges, kerüljük el az azzal való kontaminációt, a legegyszerűbb, hogyha a hálószobában nem. Állatoknak a puszilgatása természetesen nem, állatok a játszótérre való bemenése természetesen nem, állatokkal együtt ne fürödjünk, mert ez is bőrön keresztül is akár fertőzéseket kaphatunk el. Tehát ezeket nem javaslom.